Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témái: korunk apró szentjei, Chiara Badano, a 18 éves fényes világosság, Jézus jegyese. Torinóban bemutatják az alpesi régió ősi erekje tartó mellszobrait. Dokumentumfilm készült a restaurált betlehemi születésbazilika szépségeiről. Korunk apró szentjei, Chiara Badano, a 18 éves fényes világosság, Jézus jegyese. Szeptemberben két fiatal szent sírját kerestem fel. Először a tengerparti Nettunóban, a 12 évesen vértanúvá lett Goretti Máriánál jártam, aztán Assisiben, a 15 évesen mennybetért Carlo Acutis sírjánál imádkoztam. Azóta bennem mozog egy gondolat. Meg lehet, hogy nem ismerjük eléggé korunk kicsi szentjeit, tizenéves fiúkat és lányokat, akik másként, nem jobban és nem rosszabbul lettek szentek, mint a korábbi nagy elődök. Talán ami karnyújtásnyira fekvő 19. század végén Lizieux-i Szent Teréz nyitja a sort a kicsi szentek számára. A lélek indítására picit beletekintettem a világukba, és látom, jó seregnyien vannak, ahogy József Attila is írja róluk: hosszú sorban jönnek-mennek, apró ördögök, de szentek. Homlokuk friss meleg kenyér, szén a szemük, szénparázs. A versben az apró ördögök megedzés nem zavar, mindössze ennyit jelent, elevenek. Ám épp ettől az elevenségtől lesznek nagyon szerethetőek. Most először egy fényes szemű lánykáról szólnék, aki az Azur-tengerpart közelében fekvő Szacellóban született, 1971. október 29-én. Neve Chiara Badano. Kamionsofőr édesapja 11 éven át állatotosan imádkozott érte az otthoni Sziklás Madonna kápolnában, még végül kieste a Teremtés Urától csöpleánykáját, akit Chiara világos névre kereszteltek meg. Nagy kerek szemei feltűnően fényesek voltak, és maradtak egészen 19 éves koráig, amikor végre beléphetett az örök világosságba. Egyedüli gyermek maradt, ezért is féltette annyira az édesanyja. Mi lesz vele, ha már ő nem lesz? Még végül Chiara vigasztalta: bízunk benne, biztosan jól csinálja az Isten. Karcsú, ügyes, csinos és eleven leányka, a nagy hegyek közt természetes, hogy szereti a tiszta havat és jól is síel. Feltűnő a ragaszkodása az idős emberekhez és a kicsi gyerekekhez, nem csak a családjában, hanem bárhol és bárkivel, amolyan vezéregyéniség a társai között, de ezt nem mutatja ki, ezért még inkább vonzódnak hozzá lányok és fiúk. 9 évesen találkozik a Focolare közösség tagjaival. Énekelnek és vidámak. A Jen az új nemzedék fiataljai. Az ő hangján szólnak, ezért is lesz gyorsan otthon közöttük. Ebben a lelkiségben nő fel, megtanulja megköszönni a természetes jót, az egészséget, a nevetést, a mozgást, a barátokat, megköszön mindent az Istennek. Megtetszik neki a kora keresztény, antiókiai Szent Ignác tanítása, és belegyakorolja magát. Jobb kereszténynek lenni anélkül, hogy mondanánk, semmint szólni róla anélkül, hogy azok lennénk. A maga nyelvén ezt így fogalmazza: nekem nem beszélni kell Jézusról, hanem őt adnom kell magatartásommal. Gimnáziumba Savonába kerül, ahol teniszezni is jár. Nyáron edzés során egy ütés alkalmával nyilalló fájdalom áll a karjába, ami később megint visszatér. Még később edzés nélkül is marad a fájdalom. Aztán Torino, kórház, vizsgálat és végül a diagnózis: pusztító csontrák, szarkóma. Chiara 17 éves. Nagyok és fényesek a szemei, de most már nem csak a lelkesedéstől. Torinóban, Jézus halotti lepe városában kezdődik a keresztútja. Először kórházról kórházra jár, majd a stációk a betegágyánál folytatódnak. Kemoterápia, mire elveszti a haját. 18 évesen, már nem karcsú, hanem nagyon sovány, csak a szemei ragyognak úgy, mint régen. Tudja, hogy súlyosan beteg. Megint ő vigasztalja édesanyját. Ha megtalálnék halni, mondjatok egy szép misét értem, és mama, mondd meg a Jennek, hogy jó hangosan énekeljen. Mint hogy állapota nem javul, még erősebb terápiás kezelést kap. Orvosa, Dr. Brach, őszintén elmondja neki rendkívül veszélyes állapotát, amit Chiara világosan megért. Az orvost vallomása szerint nagyon meglepi az a lelkület, amivel Chiara a betegséget, a kezelést és a fájdalmakat fogadta. Jön a hányás, a vérzés és egyéb következmények. Ennek ellenére nem szűnik meg a látogatások sora. És ha jönnek a barátai, akkor ő is velük nevet. Ilyenkor nem is beteg, szén a szeme, világító szénparázs. Lassaként megszokottá válik, hogy Chiara betegszobája a családi ünnep légkörével fogadja a látogatókat. Nem is kell erősíteni Chiarát. Furcsa módon éppen a barátai érzik, hogy ott benn feltöltődnek nála. Híre is megy ennek, és nem csak a fokolári köreiben. Fájdalmai oly erősek, hogy orvosai morfiummal akarják enyhíteni. Chiara elhárítja, nem akarja elveszteni szelleme és szeme világosságát. A kezelés, a terápia nem használ semmit. Levelet ír Chiara Lubichnak, a fokolári alapítójának is közdi vele, hogy nem kér már több kemoterápiás kezelést. Idézett tőle, további kezelésre egyedül csak Isten képes. Megszakítva a kúrát, előjönnek a két operáció miatt a fájdalmaim, tehetetlenül fekszem az ágyban, már oldalra fordulni sem tudok, mégis, ma este nagy öröm tölti el szívem. Kicsinek érzem magam, az előttem álló út pedig nagyon meredek, közben fölerősödik bennem a fájdalom. De a vőlegény maga az, aki értem jön. Válaszként a fokolári alapítója szinte megkereszteli, új nevet ad neki, Chiara Luce, fényes világosság. Ettől kezdve mindenki így szólítja őt. Fényes világosság tehát készülődik a temetésére, amit nem így hív, hanem egyszerűen csak misének. Mert ez nász mise lesz az ő Jézusával. Alaposan meg kell mosni őt bővízzel a megtisztulás jegyében. Mamáját arra kéri, hogy úgy fésülje meg, mint kislány korában tette, amikor még szép hosszú volt a haja. De rá is szól, ne pityeregjen, amikor az égben megérkezik egy 18 éves lány, hiszen akkor ott ünnepet tartanak. Hosszú fehér, de egyszerű ruhába öltözhessetek, kéri, derekán rózsaszín szalaggal. Legjobb barátnője, Kikka, előtte próbálta fel, és neki nagyon tetszett. Pont ilyet akart. Chiara nászmiséje 1990. október 7-én Rózsafüzér királynője ünnepén hajnali 4 óra 10-kor kezdődött. Éppen 18 évvel később Isten tiszteletre méltó szolgájának nevezték, majd 16. Benedek pápa 2010. szeptember 25-én boldoggá avatta. Chiara a legszebb ruháját vette fel, és ragyogott a szeme az ő vőlegénye mellett.
Torinóban bemutatják az alpesi régió ősi ereklye tartó mellszobrait. December 4-től jövő év április 12-ig rendezik meg a Piemonti Székváros Művészeti Múzeumában az Arany és Ezüst Portrék című kiállítást. A megélt hitről, kétségtelen művészettörténeti értékről tanúskodó tárgyakról a tárlat kurátora Simonetta Castronovo adott előzetes interjút a Vatikáni Rádiónak. Mintegy 30 ereklye tartó mellszobrot mutat be a tél és a tavasz folyamán az Arany és Ezüst portrék címet viselő kiállítás Torinóban. A remek művek a Duecento és a Cinquecento, vagyis a 13. és a 16. század között készültek, és eddig a sekrestjék szekrényeiben lapultak, vagy a piemonti és alpesi egyházmegyék templomi kincstárát gazdagították. Távol a turista útvonalaktól, a helyi népi ájtatossághoz kötődő szenteket személyesítve meg. Jellegzetesen középkori alkotásokról van szó, melyek a szavoljaiak virágzó területein születtek, határmesdjén a mai Olaszország, Franciaország és Svájc között. Erről tanúskodnak a kolostorok és kastélyok leltárai, valamint a székesegyházak halotti nyilvántartásai. Aranyozott és réz portré készítését dokumentálják a 11. századtól kezdve, melyek a hit hőseinek koponyerekjeit őrizték. A torinói kiállítás ötlete akkor merült föl, amikor összekívánták gyűjteni az elmúlt századok aranyműves kincseit. Ezeket a tárgyakat gyakran drága kövekkel ékesítették, festett üveggel és zománccal díszítették, melyekben egyaránt megjelenik a klasszikus portré ábrázolás ízlése, valamint a népi ájtatosság kultusza és gyakorlata. De miért pont ebben a térségben terjedtek el annyira a 12. és 14. századi ereklyetartó mellszobrok? Simonetta Castronovo kurátor így válaszolt. Piemont tartományban és az alpesi régióban nagyon sok a bánya. A savoyai és a Val d'Aostai hegyi övezet gazdag nyersanyagban. Az ezüstöt az arc megformálásához, a rezet a törzs kialakításához használták. De nem csak erről van szó, tette hozzá. Nagy hatással volt a művészetre a 9. századtól jelenlévő fontos prototípus, mely a vienni székesegyházból, Grenoble közeléből való. Szent Móric fej erekje tartójáról van szó, mely a legősibb a középkori Európában, s ami a vallásháborúk és a francia forradalom közötti időszakban elveszett, de rajzok és ősi leírások tanúskodnak róla. A kiállítandó remek művek többek között azért maradtak ránk, mert egy kieső földrajzi helyről származnak, amelyre kevésbé hatott a divat és a kulturális irányzatok változása. Másutt például az ereklyetartó mellszobrokat beolvasztották a reneszánsz vagy a barokk idején, hogy a fémet modernebb műalkotásokhoz újra felhasználják. A torinói tárlat ebből a művészeti kincsestárból mutat be néhány példát. A legrégibb egy gótikus, mosolygós női szent, a Szent Marido apátság Szent Felikolája. Szép Fülöp idejéből való, és az észak-francia székesegyházak szobrászatát idézi. Erőteljes a flamand hatás a Genfi Művészettörténeti Múzeumból származó 16. századi Szent Margit fa mellszobron. Változatos kultúrájú művészek faragta arcok láthatók a kiállításon, a gótikustól a késő gótikán át a 15. század naturalizmusáig. Sok aranyművest az ókori Róma mellszobrai ihlették meg. A torinói múzeumban kiállítják Jupiter ezüst szobrát, melyet a Krisztus utáni II.-III. századra datálnak, és az Aostai Regionális Régészeti Múzeumból érkezik. A bemutató közös kezdeményezés gyümölcse az alpesi középkori művészet nemzetközi hálózatához tartozó múzeumok összefogásában. 2001 óta dolgoznak olasz, francia és svájci múzeumok bevonásával az alpesi művészeti értékek bemutatásán. Az arany és ezüst portrék egyike annak a kiállítás sorozatnak, melyet az Alpok két lejtőjén egy időben rendeznek majd, mondta még a Vatikáni Rádiónak a torinói tárlat kurátora.
Dokumentumfilm a betlehemi születésbazilika csodáiról a 7 éves felújítás után. A betlehemi születésbazilika emberek milliói számára rendkívüli jelentőségű műemlék, a művészet és a hit kereszteződése. 7 év restaurálási munkálatok eredményeként visszanyerte eredeti szépségét, amit egy új dokumentumfilmben csodálhatunk meg. A COVID-19 járvány miatt kialakult helyzet nem teszi lehetővé a bazilika megtekintését, de Tommaso Santi dokumentumfilmjének köszönhetően, amelynek címe Betlehem csodái, a világ hívei megcsodálhatják e hely hatalmas esztétikai és spirituális értékeit. Hódolat Jézus születési helyének, nyilatkozta a rendező a Vatikáni Rádiónak az alkotásról. A dokumentumfilm bemutat olyan ábrázolásokat, amelyeket eddig még senki sem látott. A karantén helyzet miatt egyben lehetőséget is nyújt, hogy virtuálisan ellátogassunk egy földre, amelyet jelenleg nem kereshetünk fel. A dokumentumfilm továbbá arra hív, hogy amint lehetségessé válik, térjünk vissza Betlehembe. A Mustang cég terjesztésében november 3-án került piacra a DVD. Az alkotás elmeséli a hatalmas bazilika komplexum évezredes történetét és művészeti örökségét. A templomot Krisztus után 333-ban emelték az egyszerű barlang helyén, ahol a hagyomány szerint Jézus született. Csodálatos mozaik padló borítja, a hajó oszlopain rendkívüli festmények láthatók, amelyeket 2013 és 2020 között vetettek alá konzerválási beavatkozásoknak. Az oszlopokon található festmények a bazilika falain látható mozaikokkal együtt láthatatlanok voltak a felújítás előtt, mert a füst és a nedvesség elsötétítette azokat. Most eredeti szépségükben ragyognak, ahogy élő ember még nem látta őket. Tommaso Santi filmrendező 2017-ben elnyerte az Olaszországban dolgozó külföldi újságírók sajtóirodájának Arany Globus díját. A 37 perces dokumentumfilmjében elénk tárja a legfrissebb régészeti ásatásokat, amelyek napvilágra hozták a konstantini bazilika lenyűgöző mozaik szőnyegét, amelyet az állat és növényvilág ábrázolásai, illetve geometriai formák gazdagsága díszít. A film mesél a keresztes háborúk időszakáról is, amikor a betlehemi születésbazilika elnyerte legnagyobb pompáját. A felújítási munkák megerősítették, hogy az ideérkező zarándokok nemzedékekről nemzedékekre tovább adták a bazilika szépségét. Az olaszországi könyvesboltokban és online is megvásárolható DVD-n található tartalmak között van egy interjú Alessandro Fichera régésszel, aki az ásatásokat vezette, és egy beszélgetés Ibrahim Faltász atyával, a Szentföldi Kusztódia tagjával. A filmhez kapcsolódóan egy kiállítás is készült a születésbazilikáról, amely a COVID-19 járvány után körbejárja majd Olaszországot és Európát. A betlehemi születésbazilika építését Szent Ilona császárnő szorgalmazta 326-ban. Makarios püspök kezdte meg a munkálatokat, amelyeket 333-ban fejeztek be. A templom Betlehem leghíresebb látnivalója. Kolostorok veszik körül, jobb felől az örmények és görögök, bal felől a ferencesek épülete. Az UNESCO világörökségének része. Az 1700 éves templomot a történelem során számos alkalommal felgyújtották, átalakították, kiegészítették. Tény azonban, hogy a világ egyik legrégebbi templomáról van szó. Szíriában, Örményországban és Olaszországban találhatóak még hasonlóan a Krisztus születése utáni első 2-3 századból való keresztény építmények. Az oltár alatt van a születés barlangja. A puha sziklába vájt 12 méter hosszú és 3 méter széles barlangba ezrek mennek le nap mint nap, hogy megérintsék a pici oltár alatt az ezüst csillagot, amely a keresztény hagyományok szerint Jézus születésének helyét jelképezi. A 14 ágú csillag körül az itt született Jézus Krisztus Szűz Máriától latin felirat olvasható.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunkat hallották. Búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértese Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!